Kedves hallgatom! A 23. Zsoltár nagyon népszerű, de értelmetlen lenne a 22. Zsoltár nélkül, ami azt mondatja velem, hogy itt Zsoltár trilógia van előttünk, ami szorosan egybe tartozik. Ez a 22., 23. és 24. Zsoltár. Ezeket pásztor zsoltároknak nevezik. A három zsoltár a következő képet mutatja be a mi Urunkról. A 22. Zsoltárban ő a jó pásztor. Az Úr Jézus maga tette ezt a kijelentést. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. János evangéliuma, 10. rész, 11. vers. Most itt a 23. Zsoltárban ő a nagy pásztor. Figyeljük meg ezt a nagy áldásmondást a zsidókhoz írt levél végén. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Zsidókhoz írt levél, 13. rész, 20. és 21. vers. A 23. Zsoltár bemutatja őt, mint nagy pásztort. Aztán a 24. Zsoltárban úgy látjuk őt, mint főpásztort. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Péter első levele, 5. rész, 4. vers. Tömören összefoglalva, a 22. Zsoltárban látjuk a keresztet, a 23. Zsoltárban a pásztorbotot, a 24. Zsoltárban a királyi koronát. A 22. Zsoltárban Krisztus a megváltó. A 23. Zsoltárban ő a gondviselő. A 24. Zsoltárban ő szuverén úr. A 22. Zsoltárban ő az alap. A 23. Zsoltárban ő a bemutatkozó. A 24. Zsoltárban ő a reménység. A 22. Zsoltárban meghal, a 23. Zsoltárban feltámad, a 24. Zsoltárban ismét eljön. A 22. Zsoltár beszél a múltról, a 23. Zsoltár beszél a jelenről, és a 24. Zsoltár beszél a jövőről. A 22. Zsoltárban életét adja a juhokért. A 23. Zsoltárban szeretetét adja a juhoknak. A 24. Zsoltárban világosságot ad nekünk, amikor megjelenik. Milyen csodálatos képet látunk Krisztusról e három Zsoltárban. Most irányítsuk figyelmünket a 23. Zsoltárra, ami valószínűleg a legnépszerűbb fejezete Isten igéjének. Még egyetlen irodalmi művet sem terjesztettek el olyan széles körben, mint ezt a Zsoltárt. Zsidó, ortodoxok, reformzsidók ismerik ezt a Zsoltárt. Minden keresztény ismeri ezt a Zsoltárt. A világot megragadta szépsége. Már sokat írtak erről a Zsoltárról, jól lehet 6 verse rövid és egyszerű. Valaki ezt mondta, nem bánom, hogy valaki milyen sokat beszél, ha azt néhány szóban is ki tudja fejezni. Egy más valaki megjegyezte, ha azok az emberek, akiknek nincs mondani valójuk, tartózkodnának a beszédtől, akkor jobb világra virradnánk. A 23. Zsoltár néhány szóból áll. Volt néhány évvel ezelőtt egy üzletember, akinek az irodája falán volt egy jelszó, amit mindenki láthatott. Így szólt. Ha valami fontos mondani valód van, akkor mondd el 5 perc alatt. A 23. Zsoltár elolvasása csak 45 másodpercbe kerül. Nagyon rövid. Nem filozófiai nyelven íródott. Nem a teológia nyelvén beszél. Nem a jogtudomány vagy a fizikai tudomány dokumentuma. Tömören egyszerű, és egyszerűen tömör. Mielőtt magát a szöveget megvizsgálnánk, van néhány gondolat, amit fölvetek ezzel a Zsoltárral kapcsolatosan. Egyetértek azzal, hogy Dávid a szerzője, de mindig kérdéses, hogy vajon akkor írta, amikor pásztorfiú volt? vagy amikor már idős királyként élte életét? Fontos ismernünk a választ. Dr. Frank Morgan ezt a zsoltárt az idős pásztor énekének nevezte. Szeretem ezt a megnevezést, és egyetértek vele. Dávid, a király, sohasem felejtette el Dávidot, a pásztor fiút. A 23. zsoltárban nem a szórakozásra hajlamos, tapasztalatlan fiú, hanem a gazdag tapasztalatok érett gondolkodója szólal meg. Dávid, életének végéhez közeledve, visszatekintett, zaklatott életpályájára. Akkor írta ezt a zsoltárt. Az idős király a trónon visszaemlékezett a pásztorfiúra. Harcedzett katona, veterán volt, aki ismerte a győzelmet, a szűkölködést, a nehézségeket. Ismerte az éneklést és az árnyékot. Próbákon ment át. Ezért a 23. zsoltárban nem az éretlenség elmélkedéseit, hanem egy hosszú élet érett megítélésében született gyümölcsöt találunk. Ez a zsoltár ezzel a mondással kezdődik. Az Úr az én pásztorom. Milyen felhatalmazás alapján mondja valaki, hogy ő az én pásztorom? Vajon ez a zsoltár mindenkié? Nem gondolom. Mivel a 22., 23. és 24. zsoltár együtt van, és egy történetet mond el, ismerned kell az Úr Jézus Krisztust, mint jó pásztort, aki életét adta a juhokért, mielőtt ismernéd őt, mint nagy pásztort. Ismerned kell a 22. zsoltár pásztorát, mielőtt a 23. zsoltárhoz érkeznél és elmondanád. Az Úr az én pásztorom. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Hüves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. 23. zsoltár, 1. és 2. vers. Figyeld meg a pásztorom, nem szűkölködöm, terelget és vezet kifejezéseket. Ez az én és az ő zsoltára. A hangsúly arra a tényre helyeződik, hogy semmi sincs az ember lelke és Isten között. Az Úr az én pásztorom. Az első vers bejelentés és következtetés. Az emberek mondhatják, hogy az Úr pásztor, sokan mondják ezt és jól hangzik. De vajon elmondhatják-e így is? Az Úr az én pásztorom. Az ő megváltó műve, halála és feltámadása alapján bízhatunk benne, és őt pásztorunknak nevezhetjük. Azt is könnyű mondani, az Úr az én pásztorom lesz. De Dávid nem így mondta, hanem így. Az Úr az én pásztorom. Ez nyilatkozatként hangzik. Nem szűkölködöm. Figyeld meg, hogy Dávid nem azt mondja, hogy nincs kívánságom, hanem azt, hogy nem szűkölködöm. Mire van szüksége? Biztonságra. Jónak tekinti magát egy ostoba kis állatnak. Ezért a pásztor törődik vele és megvédi őt. Engem is megvédelmez. Amikor a kisbárány ezt mondja, nem szűkölködöm és nem veszhetek el, akkor ezt a pásztorra tekintve mondja, nem szűkölködöm. Ez a kifejezés a jövőbe mutat, és bizonyosságot ad Isten gyermekének. A hívő biztonsága a pásztortól függ. A hívő nyilatkozata ezen a meggyőződésen alapul. Egyik barátom egyszer figyelt engem, amint a juhokról beszéltem. Később így szólt hozzám. Azt a benyomást keltetted bennem, hogy a juhok kedves, édes kis állatok. Olyan segítségre szorulóknak tüntetted fel őket. Most be akarok mutatni neked néhány juhot. Meghívott vacsorára, összegyűjtött néhány juhot, és vacsora után kimentünk megtekinteni őket. Amint figyeltük a juhokat, barátom megjegyezte. Ezek a juhok makacs, keményfejű, malacfejű állatok. Ezen kívül szennyesek és piszkosak. Ezt mondtam. Ez az emberiség képe. Minket mutatnak be. A juhoknak nem csak védelemre, hanem ellátásra is szükségük van. Hüves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Ez az ellátás. Akik ismerik a juhokat, azok elmondják, hogy az éhes juh nem fekszik le. Amikor a juh lefekszik a zöld pázsiton, akkor ez azt jelenti, hogy megtelt a gyomra. Krisztus a mi gondviselőnk. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. János evangéliuma, 6. rész, 35. vers. Csendes vizekhez vezet engem. A juhok megijednek a hullámzó folyótól. Nem szeretik az áporodott vizet sem. Nem akarnak inni akkor, amikor a malacok is isznak. Ez vonatkozik az emberi családra is. Nyugalomra van szükségünk ebben a korban nem annyira fizikai, mint szellemi, lelki nyugalomra. Gondoljunk arra, amit Dávid az 55. Zsoltár 7. versében mondott. Miért is nincs szárnyam, mint a galamnak, hogy elrepülhetnék és nyugton lehetnék? El akart szakadni mindentől. De rájött, hogy hiába szakad el mindentől, problémái nem oldódnak meg. Meg kellett tanulnia, hogy bízzék az Úrban, nyugodjék meg benne, és várjon türelmesen szabadítására. Az Úr Jézus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté evangéliuma, 11. rész, 28. vers. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. 23. Zsoltár, 3. és 4. vers. Lelkemet felüdíti. Dávid tudta, hogy ez mit takar. Dávid vétkezett, olyan volt, mint egy elveszett juh, aki elkalandozott a nyájtól, és pásztora visszavitte. Igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Vezet, de nekünk követnünk kell. Az Úr Jézus mondta a vallási vezetőknek, akik valóságos ellenségei voltak. Jézus így válaszolt nekik. Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. János evangéliuma, 10. rész, 25., 26. és 27. vers. A juh követi a saját pásztorát. Ezért lehet megmondanunk, hogy a juhok kiéi. Jézus korában a pásztor sohasem hajtotta a juhokat, hanem előttük ment. Krisztus korában azonban a pásztor napról napra együtt volt juhaival. Ismerték őt és követték. Pásztorunk az igaz ösvényen vezet minket, és nekünk csak követnünk kell őt. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól. Itt bátorítás és vigasztalás található. A halál az élet legfőbb ellensége. Ez nem csak beszélgetés a halálos ágyról. Emberi családunk a halál árnyékában él. Amikor megszületünk, egy nagy völgybe lépünk, és az a völgy a halál árnyékának völgye. Ott járunk állandóan. Városunkban azt mondják, hogy ha kilépünk az utcára, akkor igyekezzünk, mert különben meghalunk. Valamennyien a halál árnyékának völgyében járunk. Ahogy egy ember kifejezte ezt, hogy az a pillanat, amelyik életet ad nekünk, kezdi azt elvenni is tőlünk. Annak ellenére, hogy a halál árnyékának völgyében járok, nem félek a gonosztól. Ez vigasztalást és bátorítást ad. Ha valaki Isten gyermekeként hal meg, akkor megvigasztalódunk, és bátorítást nyerünk a jó pásztortól. Nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Tudhatjuk, hogy pásztorunk mindig velünk van, és még a halál órájában is mellettünk áll. Azt akarom, hogy velem legyen, amikor meghalok. Vessződ és botod megvigasztal engem. A vessző a védelmet, a bot az irányítást adja. Gyöngéden megdorgál, vagy ha kell, szigorúan megfenyít minket. De bot van kezében védelmünkre és irányításunkra is. Azzal irányítja a tévedező juhokat. Ez vigasztal engem. Amikor, mint idős ember visszatekintek az életemre, rájövök, hogy az ő botja vigasztalás volt. Sokszor használta, és hálát adok érte, mert ott tartott engem nyájában. Erre mindnyájunknak szükségünk van. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. 23. Zsoltár, 5. és 6. vers. Ez a két vers tükrözi a pásztor szívének boldogságát és reményét. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Itt van a teljesség, a gyümölcsözés és a bőség. Ezt mind az örvendezés kíséri. Mi ez az asztal a mi korunkban? Azt hiszem, ez az Úr asztaláról beszél. Amikor ezt a Zsoltárt írta Dávid, akkor ez beszélt Isten Izraelnek a fizikai áldásokra vonatkozó ígéretéről. Nekünk ez az ígéret a lelki áldásokra vonatkozik. Megkened fejemet olajjal. Ez az olaj a Szentlélekre mutat. Szükségünk van erre a mai napon. Nem mehetünk ki az életbe egyedül. Csordultig van poharam. Ez szimbolikus öröm. Kell, hogy öröm töltse be az életünket. Az Úr mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. János evangéliuma, 10. rész, 10. vers. Az Úr azt akarja, hogy csordultig megteljen az életünk örömmel. Ez emlékeztet egy kislányra, aki így szólt. Uram, töltsd meg poharam! Nem sokat tudok benne megtartani, de nagyon sokat ki tudok önteni. Mennyire szüksége van ennek a világnak olyan keresztjénekre, akik túláradnak az örömtől. Ez visz minket a Zsoltár utolsó verséhez. Pásztorunk a zöld legelőtől elvezet minket a csöndes vizekhez és az Atya házához. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. János evangéliuma 14. részének 2. és 3. versében az Úr ezt mondja. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Csodálatos pásztorunk van, akiről elmondhatjuk. Az Úr az én pásztorom. Ha ezt mondjuk, akkor e Zsoltár minden csodálatos ígérete a miénk. Ha ő a pásztor, aki életét adta a juhokért, és ő a te megváltód, akkor ez a Zsoltár a tied is. A 24. Zsoltár koronázási Zsoltár. Beszél a főpásztor eljöveteléről. A hagyomány szerint ezt Dávid írta, és akkor énekelte, amikor Kirját Jeárimból a Sion hegyére vitték a frigyládát. Sámuel 2. könyve, 6. rész, 12. verstől a 23. versig. Ezt váltakozva énekelték. Azt mondják, hogy a menetelő kórus és a szólisták énekelték felváltva. Josephus zsidó történész szerint 7 éneklő kórus és zenészek csapatja menetelt a frigyláda előtt, amikor a Sion hegyére vitték, ahol Dávid szent sátort készített neki, és ez lett a helye egészen a templom felépítéséig. Azt hiszem, ez segít nekünk abban, hogy értékeljük, és örömmel olvassuk ezt a Zsoltárt, ha azt a lehetséges elrendezést alkalmazzuk, amit Delitzsch és Gébelein ajánlott. A Zsoltár 2 szakaszra oszlik. A király társai, akik belépnek a királyságba. Első 6 vers. És a király eljövetele, hogy megalapítsa királyságát. A 7. verstől a 10. versig. Csodálatos lehetett, amikor énekelték ezt a Zsoltárt Dávid korában. Az Úré a föld, és ami betölti. A földkerekség, és a rajta lakók. mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. 24. Zsoltár, 1. és 2. verse. Az Úré a föld. Dávid megint róla beszél, mint teremtőről. Ez a föld az övé. A föld nem a demokratáké, sem nem a republikánusoké. Az nem az elnöké, akárki is legyen. Az nem a kommunistáké. Sokan vannak a világon olyanok, akik szeretnének uralkodni a földön, de ez a föld Istené. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. A teremtés 3. napján ezt mondta Isten, gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy ez jó. Mózes 1. könyve, 1. rész, 9. és 10. vers. Amikor Isten összegyűjtötte a vizeket, az addig betakart száraz föld kiemelkedett a vízből. Ez élet volt a halálból, és a feltámadásról beszélt. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy a Zsoltáros gyönyörködött benned, és nekem is megmutatta az utat, hogy hogyan lássam meg dicsőségedet és szépségedet. Add, hogy mindig nyitott szemmel, és a Szentlélek vezetése szerint szemléljem ezt a világot, az eseményeket, és főként a te megváltási művedet. Ámen.